A stúdióban továbbra is Ugron Zsolna, író, újságíró, kommunikációs szakember, kulturális műsorokat is vezetett, sok mindennel foglalkoztál, és hosszú évekig híradóztál is, illetve a MOL kommunikációs szakértője is voltál, ami elég távol áll a regényírástól. Honnan jött, mikor jött az, hogy írni akarsz?
Akkor éppen Erdélyben éltem, egy kis, és olyan kicsi, egy faluban, Székelyföldön, és megtaláltam a nagymamám receptes könyvét, kézzel írott receptes könyvét, ami egy elég fura receptes könyv volt, mert a II. Világháború alatt kezdte összegyűjteni ezeket a recepteket. Az az apai nagymamám, aki nagyon kicsi voltam, amikor meghalt, tehát nem nagyon ismertem, azt tudtam róla, hogy valószínűleg soha életében nem főzött, ezért még furább volt ez a receptes könyv, amiben ráadásul olyan hozzávalók szerepeltek, mint kapribogyó, meg ananász, és az én nagymamám Erdélyben élt a mezőségen, ez Kolozsvár és Marosvásárhely között egy rész a világ vége, tehát ez egy ilyen mezőgazdasági rész, nagyon agrár, tehát nem egy fura volt ez a receptes könyv. És elkezdtem ilyen családi történeteket összegyűjteni ezekhez a receptekhez, meg kérdezősködni, hogy akkor ezek hogy, meg mint, és ezekből így összeállt egy ilyen anekdóta gyűjtemény, és ezt meg akartam jelentetni, mint egy szakácskönyvet, sztorikkal akartam. És akkor a televízióban dolgoztam sokáig, és a tévés kapcsolataimon keresztül úgy tűnt, hogy valaki ezt kiadja, ezt a könyvet, de mondta, hogy írjak ebből egy regényt, egy gasztroregényt, mert akkor voltak ezek ilyen nagyon divatosak, ezek a gasztroregények, és én leültem, és egy hónap alatt meg is írtam ezt a gasztroregényt, ami aztán nem kellett, vagy nem tetszett, de ott volt egy kézirat, amin aztán még egy kicsit dolgoztam, és tényleg elég nagy szerencsével, meg ismeretségeken keresztül elkerült egy kiadóhoz. Ez volt az Úrilányok Erdélyben, ami aztán ilyen egészen döbbenetes.
Ez 2010, ugye?
Körülbelül. Igen, és ez ilyen egészen hihetetlen nagyot ment, ma így azt mondanák.
De hát hónapokig vezette a sikerlistákat, ugye?
Brutális példányszámban adtuk el, amit szerintem ma már nem is lehet. Egyébként
ilyen
senki nem számított rá, kiadós, ma már ilyen példányszámokat nem is lehet csinálni, tehát ugye az elmúlt ez a pillanat. És akkor ez egy belépő volt, azt gondolom oda, ez egy ilyen kb. Bianco check volt, hogy jó, akkor írhatsz bármit, amit akarsz. És akkor írtam egy Meskó Zsolttal, közösen írtunk egy levélregényt, Szerelemféltőket, ez volt a második könyvem, és utána kiadót váltottam, és amikor kiadót váltottam, akkor egy ilyen nagyon nagyvonalú ajánlatot kaptam a Libri kiadótól, aki azóta is a kiadóm, hogy írjak bármit, amit szeretnék, és azt gondolom, hogy az én életemben íróként ez volt az első tudatos pont, amikor leültem.
Írhatsz,
igen, akkor és akkor leültem, és tényleg végig gondoltam, hogy jó, akkor én most mit szeretnék írni, és akkor arra gondoltam, hogy szeretnék írni egy olyan regényt, amit én szeretnék magyarul olvasni, és más nyelven már olvastam, de magyarul hasonlót nem, és akkor leültem, és megírtam magamnak az Erdélyi Mennyegzőt, ami aztán egy trilógiának lett az eleje, aminek még mindig nincs kész a vége, szóval még mindig adós vagyok a harmadik regényel, pedig ez már baromi régen volt. Na hát így kezdődött ez az íróság.
És hát egyrészt visszaköszönnek az arisztokrata történetek, másrészt nagyon fontos az írásaidban a női alakoknak a sorsa, ha jól tudom. Tehát, hogy azt honnan meríted, a történelem mennyire találkozik a realitással, hol van a fikció, ahol már belép a képbe, hol van a te receptes könyvedben az egyensúly?
Én azt gondolom, hogy én olyan regényt szerettem volna írni, ami úgy mesél a magyar történelemről, hogy talán egy kicsit a nők szerepét is felnagyítja, vagy legalább megpróbálja kicsit így kiegyensúlyozni ezt a nagyon férfi hangsúlyú történetmesélést, és
hát,
ehhez
hogy
kerestem.
A hősök mindig inkább a férfiak?
Hát a hősök mindig, most már nem nyilván, tehát ez egy régi történet, most már azért nagyon sok ilyen könyv van, meg regény, meg
hát az elmúlt 10-15 évben sok
igen,
változott.
Azért ez már talán már le is csengett, meg már de hol tartunk már igen. Attól, hogy igen, de akkor ez még nem volt, és nekem mindig ilyen igazságtalannak éreztem, és főleg minél többet kutattam, annál inkább. És valójában én egy főhőst kerestem ehhez, egy hősnőt kerestem ehhez, hogy erről tudjak mesélni, és ahogy elkezdtem kutatni, mindig úgy olvasok, nézek ilyen történelmi témájú könyveket, vagy filmeket, hogy valamiért van velem egy ilyen kíváncsiság, hogy utána nézek, hogy ebből mi a fikció, és mi az, ami nem. És ez semmit nem von le, vagy ad hozzá egyébként szerintem egy ilyen alkotásnak az értékéből, de mindegy. És a Báthori Anna is így került, aki az én főhősnőm ebben a két regényben, az én látókörömben, hogy ugye Moritz trilógiájában ő egy ilyen, hát egy ilyen csábító, rossz életű nő, és megnéztem, hogy mit tudunk róla valójában a történelemből, és az derült ki, hogy nagyjából semmit, de hogy ez egy Moritzi fikció, megtaláltam azt a levelet, amiből Moritz kiindult, ami szerintem zseniális írói eszköz volt nála, vagy fogás, tehát hogy na mindegy. És akkor én egy másik fajta Báthori Annát képzeltem el, és megírtam Báthori Annát. És miközben Báthori Annát írtam, közben egyébként találtam elképesztő női sorsokat még, meg egészen elképesztő hősnőket. például a Várdai Katalint, aki az én kedvencem ebből a két regényből, akiről az életben soha senki nem hallott, soha nem tanulunk róla semmit, miközben a magyar protestantizmus egyik egészen meghatározó alakja, a nyomdát alapít, bibliát nyomtat, orvosokat, prédikátorokat tanított külföldön, félkézzel elkorbányoz egy megyét, vagy nem tudom, tehát hogy egy csomó ilyen nő került a látókörömbe, miközben kutattam a forrásokból, és én őket mind megpróbáltam megírni. Kicsit igazságot szolgáltatva nekik, kicsit meg magam szórakoztatása.
És egyébként van egy 15 meg egy 18 éves lányod, ők olvasták a regényeidet?
Szerintem nem. Most így ezen el kell gondolkodnom. Talán az elsőt elkezdték, de aztán úgy nem...
Tehát még fiatalok hozzá, vagy fiatalok
szerintem
voltak
nem.
Hozzá?
Szerintem nem. Az Úrlányok Erdélyben azokat a történeteket azok ők máshonnan ismerik. Uh-huh. Tehát azért ezek olyan történetek, amik ilyen családi anekdotok, amiket én össze-vissza át, meg mindenféleképpen gyúrtam, átalakítottam, kiegészítettem, elvettem belőle. Tehát ez tényleg egy fikció, de hogy ezekből ilyen elemeket ők ismernek máshonnan, és szerintem ez egy kicsit ilyen zavaró volt nekik, vagy úgy nem volt kedvük hozzá. A másik két regényt meg nem is tudom, nem adtam a kezükbe, meg valahogy nem is jutott eszükbe. Én nem nagyon ritkán viszem el a gyerekeimet bárhova, bármilyen irodalmi estre, csak akkor, hogyha azt gondolom, hogy ez valami miatt direkt nekik érdekes. Megpróbálom így távol tartani a gyerekeimtől ezt a szakmai életemet, mert hogy úgyis túl sokat kapnak belőle. Van egy a kicsi, Cleo, ilyen 5 éves lehetett, és valami óvodai farsangra készült, és én főztem a konyhában, és csak azt hallottam, hogy a gyerek bent azt kiabálja, hogy ő Betlennek öltözik a farsangon, és akkor így elhűltem, mert akkor írtam ezt a Betlen Gábor szerepet, és mondom, te jó ég, mit csinálok a gyerekeimmel, hogy itt egy 5 éves gyereket idáig, tehát rettenetes, hogy ennyire behúztam ezt az életükbe, hogy azt kiabálja, hogy Betlennek öltözik, ez szörnyű, mit csinálok a gyerekeimmel. Szerencsére a nővérének több esze van, mint nekem, és ő rájött, hogy valójában ő Batmant akar mondani, de a Betlent azt többet hallotta otthon, mint a Batmant, úgyhogy így összekeveredett a fejében.
Ez egy jel volt. Ez
hogy... És akkor így azt gondoltam, hogy jó, oké, tehát hogy amúgy is egy csomó olyan minden van az életükben, amit nem ők választottak maguknak, és megpróbálom őket minél távolabb tartani ettől a részétől.
Tartsunk egy kis szünetet, és akkor folytassuk innen a beszélgetést. Vendégem továbbra is Ugron Zsolna író, hamarosan innen folytatjuk.